Köszöntöm a hallgatókat, Zsámboki Zsolt vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Újraindult az amerikai-iráni háború. Az Inforádió reggelinfó című műsorában Kántor Viola kérdezte Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértőt.
Egyáltalán ellentmondó hírek vannak arról, hogy az a rendkívül zaklatott időszak, amelyben a felek többször is támadták egymást, miért érhetett véget. Vannak arról szóló információk, amely szerint olyan titkosszolgált jelentést kapott Trump, amelyben az életére törne az iráni forradalmi gárda. Ezt megerősíti az a molinó, amit kifeszítettek Mashhad városában, amire az volt szólva angolul, hogy megöljük Trumpot. De ettől függetlenül inkább a háttérben zajló eseményeket érdemes kiemelni. Az amerikai támadások egyértelműen a Hormuzi szorost és környékét, valamint az odavezető logisztikai útvonalakat támadják. Így valószínűleg a világ egyik legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonala fölötti ellenőrzésért folytatott küzdelemnek az újabb fázisát láthatjuk.
Milyen lépések várhatók a harcoló felektől?
Ja, az biztos, hogy az iráni vezetés egyértelművé tette, hogy miután kártérítése nem számított az Egyesült Államoktól, az amerikai-izraeli Egyesült Arab Emirátusok beli koalíció által okozott károknak az ellenértékét a szorosan áthajódó hajóknak a költségeiből, az rájuk kivetett adóból fedezni, ezt az Egyesült Államok nem akarja elfogadni. A nemzetközi jog megsértésnek tartja ezt a lépést, és ez okozott több vitát már egyébként, több iráni támadást, amire amerikai válasz érkezett. Nagyjából azt várhatjuk egyébként, hogy ugyanúgy folytatódik a küzdelem, ahogy a februárban kezdődött háborúban sajnos.
Milyen hatással lesznek a kijújult támadások a világgazdaságra és az ukrán háborúra?
Azzal kapcsolatban sajnos nincsenek jó híreim, ugyanis már azonnal a támadások után megugrottak az olajárak abban a pillanatban, hogy a másik napjában értek ezek az ütésváltások, ugye egynapos ütésváltások voltak korábban is, de innentől kezdve arra számíthatunk, hogy az a 25%, körülbelül 25%-nyi kőolaj, amely kiesik innentől kezdve a világpiacról, újra emelni fogja az üzemanyagárakat, a kőolajtermékek árát, sőt olyan meglepő, de szintén a régióban előálltó termékek árát is, mint a hélium, hogy alkalomattán a kénsabb. Tehát az egész iparra kiterjedő válsággal, vagy legalábbis hiánnyal lehet számolni, amely elképzelhető, hogy sőt valószínű, hogy az egész világot, az egész világgazdaságot meg fogja rengetni.
Mikorra várható, ha egyáltalán várható, hogy vége lesz lehet a konfliktusnak?
Ez egy azért egy kitűnő kérdés, mert nem látjuk azokat a célokat, nem látni azokat a célokat, amelyeket az Egyesült Államok katonai erővel tervez elérni. Tehát az iráni rendszer megdöntéséről beszél Donald Trump egy alkalommal, más alkalommal az iráni nukleáris program leállításáról került szó, a balisztikus rakéták programjának a felfüggesztéséről is, tehát nehéz bármilyen jóslatot tenni ezzel kapcsolatban. Van egy olyan vélemény, amely szerint a kontrollált káosz időszaka következik, ami azt jelenti, hogy a feszültségek tartósan fönnmaradnak, a katonai műveletek pedig időről időre szünetelnek, de ez nem jelenti azt, hogy a stabilitás visszatérne sajnos.
Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértőt hallották. A Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet elemzője szerint a NATO csúcs legfontosabb eredménye, hogy Európa nagyobb felelősséget vállal saját védelméért. Még annak ellenére is, hogy az amerikai elnöknek voltak vitái a szövetséggel, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Csíki Varga Tamás, akivel Exterde Tibor beszélgetett.
Per pillanat stabil a NATO. A csúcs találkozónak az valóban egy komoly eredménye, hogy nem volt nagyobb botrány, hogy volt közös zárónyilatkozat, hogy Donald Trump végig egyrészt oda ment, másrészt pedig végig ülte a találkozónak minden elemét. És hát annak ellenére, hogy voltak kétoldalú problémák, amiket felemlegetett, a NATO egészét, bizonyos funkcióit kritizálta, miért nem álltak mögötte Irán kapcsán, miért nem biztosítottak ezt vagy azt az Egyesült Államok haderejének. De összességében a csúcs találkozó legfontosabb mondani valója és teljesítménye az volt, hogy Európa növeli a védelem terén vállalt felelősséget, teljesít, és ezt egyébként mindaz a számjáték, amit játszottak, minden bejelentés, amit védelmi iparba, termelésbe tettek, valóban azt mutatja, hogy Európa komolyan veszi a védelmi feladatokat, és ez egyébként az, amit Donald Trump is várt.
De annyira veszi komolyan, amennyire Donald Trump várja. Itt korábban voltak ilyen trükközések, hogy az olaszok még egy hidat is el akartak számolni, meg infrastruktúrát is, ezt részben lehet, de azért nem annyira.
Mivel ugye számjáték, ez a kreatív könyvelésnek azért ad egy komoly mozgásteret, és az, hogy Donald Trump mit akar, azonnal és mindent is szeretne, és hogy ha azt teljesítik, akkor további igények vannak. De összességében itt a folyamat jelleg az, ami dominál, azért is, mert a pénz előteremtése is, és egyébként a mostani csúcs találkozó is egy folyamatnak egy része. 24-ben a washingtoni csúcs találkozó volt a politikai lépés, stratégiai dokumentum, az még Donald Trump előtt volt, új stratégiai koncepció, NATO-n belül a védelmi kapacitásoknak a bővítése. 25-ben Hágában döntöttek ugye a pénznek az előteremtéséről, most pedig ennek a továbbvitele, amikor a pénzt azt képesség cégekre, gyártásra fordítják egyre nagyobb mértékben. Mindez vezet el oda, amit Donald Trump is vár, hogy az európaiak komolyabb szerepet tudjanak vállalni.
Mit fogunk gyártani Európában, és kinek a pénzéből fogjuk azt gyártani?
Döntően európai pénzből fognak gyártani, és európai, valamint amerikai gyárak is fognak gyártani, Európában és Amerikában is. Vannak olyan technológiai területek, amit Európa le tud fedni, és ott törekszenek arra, hogy az európai védelmi ipart fejlesszék, a kutatásfejlesztésbe több pénzt tegyenek bele, és a gyártás itt történjen. Ebben minőségi változást az elmúlt években az idéz elő, hogy egyre több a több nemzeti projekt, tehát nem csak egyes országokban próbálják a gyártást beindítani vagy pörgetni, hanem közös megrendeléseket találnak ki, egyfajta fegyverrendszer, amit majd többen fognak használni, és ezt közösen finanszírozzák meg, hogy így gazdaságosabb legyen. Ez azt is jelenti, hogy nagyon megrendelésekről van szó. És ezt ahol lehet európaiak oldják meg, ahol nem lehet, és például a rakétavédelem az tipikusan még mindig egy ilyen feladatkör, vagy egy ilyen technológia, ott az amerikaiakra kell támaszkodni továbbra is.
Azt, hogy európaiak, az azt jelenti, hogy franciák, svédek meg németek hárman fogják csinálni? Nekik van komoly fegyvergyártásuk.
Ők is, hogyha EU-s körben gondolkodunk, ha egy kicsit tágabb, mondja, NATO tagállamok, akkor ebben a britek is benne vannak, de egyébként nagyon komoly fejlesztéseket láttunk az elmúlt években már a lengyeleknél, és van ugyan kisebb mértékben, de regionálisan jelentős védelmi park, például a cseheknél is. Tehát vannak olyan elemek, amiket szét lehet jobban teríteni. A lőszergyártás ugye az orosz-ukrán háború kapcsán 2022-től a tüzérségi és egyéb lőszerek szempontjából is egy hiányterület volt. Itt ugyan kellett 2 év ahhoz, hogy fölszívják magukat az európaiak, és ott is a politikai szándék után a pénz és a gyakorlati megvalósítás, a gyártósorok kibővítése, új gyárak építése megtörténjen, de most már ott tartunk, hogy felpörgették a gyártást, és tovább fogják pörgetni. Összemérhető most már nem csak az Egyesült Államokkal, hanem Oroszországról is az európai gyártási kapacitás.
Csíki Varga Tamást, a Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet elemzőjét hallották. Pisztollyal a podgyászában tért haza Ankarából Magyar Péter, és nem csak ő, hanem a NATO csúcson résztvevő összes tagállami vezető kapott ugyanis ajándékba egy ritka, névre szóló Magnum pisztolyt. Svetnik Endre mondja a részleteket.
Megállj! Eldördül a hatlövetű, azaz egy 357-es Magnum a Piszkos Harry című filmben Clint Eastwood kezében. Amekkora tűzerej van ennek a legendás fegyvernek, olyan sokkot kaphattak a törökországi NATO csúcsról hazafelé induló állam és kormányfők, amikor kinyitották Recep Tayyip Erdoğan elnök ajándékát. A filmben látotthoz hasonló fegyvert kaptak úgy, hogy a nevüket belegravírozták a revolverbe. A meglepetés csak fokozhatta, hogy nem dísztárgy lapult a dobozokban, hanem éles fegyver, amihez 6 lőszert is mellékelt a gondos házigazda. Magyar Péter ki is posztolta saját példánya fotóját, és mint kiderült, a miniszterelnök nevét a fegyver csövére vésték. Maga a pisztoly egy ritka, török gyártású Gümüşhay 357-es Magnum, amit fadíszdobozban nyújtottak át a minden bizonnyal meglepett vezetőknek vagy azok tanácsadóinak. A dobozokon a török zászló és a NATO emblémája is szerepel, valamint egy felirat, amely szerint ez volt az első revolver típusú kézifegyver, amelyet Törökországban gyártottak. A 357-es Magnum egy sor hollywoodi filmből ismert. Clint Eastwood tette egy csapással a popkultúra részévé. Szerephez jutott még a Taxisofőrben, a Terminátorban, a Robotzsaruban, a Drágán add az életedben, a Kill Billben és a Halálos fegyver című filmekben. A való életben azonban csak szerény eladásokat produkált és kevés rendőri erő használta. Az Erdoğan által ajándékozott modellt az 1990-es években fejlesztette ki a török állami hadipari vállalat, az MKE. A szokatlan ajándék azonban több országban is logisztikai fejtörést okozott. A belga miniszterelnök például csak Brüsszelbe érkezve szembesült azzal, hogy revolver és a hozzátartozó lőszer van a podgyászában. A fegyvert végül a reptéri rendőrségnek adta át megőrzésre. A lengyel elnök pisztolya a varsói reptéren várta a vámkezelést. A holland példányt használhatatlan annál teszik, a svéd pedig még importengedélyre vár. Nem tudni, hogy vigaszdíjnak szánták-e, de a hivatalából hamarosan távozó brit miniszterelnök Keir Starmer nem csak tisztítókészletet, hanem 500 töltényt is kapott a fegyver mellé. A kanadai kormányfő Mark Carney tréfásan úgy fogalmazott, a juharszirup, amelyet ő vitt ajándékba, kissé szerénynek tűnik egy revolverhez képest. Hozzátette, megnyugtat minden kanadait, hogy a fegyvert távol tartják tőle, és azt már hatástalanították. Elemzők szerint Erdoğan gesztusa egyértelmű üzenet volt. Törökország az elmúlt években jelentős fegyverexportőrré vált, és egyre fontosabb szereplője a nemzetközi hadiparnak. A Genfi Small Arm Survey nevű felmérés adatai szerint 2019 és 2024 között az Egyesült Államok és Olaszország mögött a világ harmadik legnagyobb kézi fegyverexportőre volt, csaknem 3 milliárd dollár értékű exportált fegyverrel. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Szerbiában a kormányzó haladó párt a héten hivatalosan is jelezte, hogy azt szeretné, ha Alekszandar Vučić jelenlegi államfő vezetné a párt választási listáját, és miniszterelnök jelöltként indulna a következő, akár már őszre várható parlamenti választáson. Az Inforádió reggelinfó című műsorában Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértőt kérdeztük.
2024 novemberétől kormány és korrupció ellenes tüntetések zajlanak Szerbiában, amit még a 2024 novemberi újvidéki vasútállomáson történt tragédia okozott. Ez pedig az elmúlt két-két és fél évben se Vučić, sem pedig a szerbiai politikai elit nem tudott kordában tartani, egyre nagyobb az elégedetlenség és a feszültség. A másik pedig Vučić részéről egyre érezhetőbb egyfajta hatalom megtartási vagy hatalom technikai manőverezés. Ez igazság szerint abban nyilvánul meg, hogy 2027-ben mindenféleképpen elnökválasztást kellene tartani. Alekszandar Vučić ezen az elnökválasztáson a szerbiai alkotmány értelmében pedig már nem indulhat, hiszen két alkalommal betöltötte ezt a pozíciót.
Hogy néz ki most a szerbiai belpolitikai paletta? Van-e esélye a haladó pártnak, hogy megtartsa a kormányrudat?
2026. június végi felmérésre tudok hivatkozni, amely szerint a szerb haladó párt továbbra is a legnépszerűbb párt a szerbiai politikai palettán, 47%-kal, míg az egyetemisták tüntetéséből kinövő diáklistára, hogyha a mai napon lennének a választások, a válaszadók 30%-a szavazna. Ez kevésnek tűnik, de ez egy magas szám ahhoz képest, hogy ez a diáklista egy alulról szerveződő és alig másfél éves politikai formáció. És még azt is érdemes talán megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt másfél-két évben Alekszandar Vučić elnök jelentős népszerűségvesztést könyvelt el, ő továbbra is Szerbia legnépszerűbb politikusa, mögötte pedig Ivica Dačić, Szerbia jelenlegi első miniszterelnök helyettese és belügyminisztere sorakozik fel, a harmadik pedig a listában a diák listának az egyik arca, a Belgrádi Egyetem rektora Vladan Jokić.
Kivel tud együtt kormányozni a szerb haladó párt?
A szerb haladó pártnak vannak régebről bevett hagyományos koalíciós partnerei, ezek közül kiemelkedő az Ivica Dačić jelenlegi belügyminiszter által vezetett szerb szocialista párt. Ami érdekes még a jelenlegi felmérések alapján, hogy a haladó párton, illetve a diáklistán kívül a legtöbb párt, a többi hagyományos párt a parlamenti bejutási küszöb körül, de inkább alatt mozog. Így nagyon érdekes erőviszonyok alakulhatnak ki egy ősszel esedékes vagy megtartott parlamenti választások után. Valószínűleg egyik fél sem tud majd a jelenlegi állás szerint stabil kormányt alakítani, hogyha egyáltalán bárki tud majd kormányt alakítani.
Lehet-e kerékkötője az autoriter törekvésekkel megvádolt Vučić az Európai Unióval való csatlakozási vagy közeledési tárgyalásoknak?
Az Európai Unió nem tartja jelenleg demokratikusnak Szerbiát, számos tagállam, köztük Hollandia vagy a balti államok pedig tartózkodnak attól, hogy a jövő héten újabb csatlakozási fejezeteket, pontosabban a harmadik klasztert megnyissák Szerbiával, éppen a jogállamisági problémákra hivatkozva, illetve arra, hogy Szerbia, különösen Vučić továbbra is szoros szálakat ápol Oroszországgal, illetve nem szankcionálja semmi úton és módon Oroszországot sem. Ilyen szempontból a Vučić által kiépített rendszer és az általa fenntartott kül- és belpolitikai környezet negatív hatással van az ország uniós csatlakozására is, és ez egy nagyobb problémát jelent Szerbia számára is, ahol az állampolgárok azért nagyjából fele továbbra is az országát szeretni az Európai Unió tagjának tekinteni.
Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértőt hallották. Hétnapos kongresszus tartotta a múlt hétvégén az Alternatíva Németországnak Erfurtban. A párt vezetésében nem történt változás. Ignát Márk kérdezte Prőle Gergely volt berlini nagykövetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Joe Lukács Intézet programigazgatóját.
Németország, ami ugye Magyarországgal nagyon szoros kapcsolatban áll, és a politikai stabilitása mindenképpen kulcskérdés egész Európa számára. Németországban három tartományban várhatók választások, keleti tartományokban, illetve Berlinben, és 29-ben fognak szövetségi szinten választani. Ugye az AfD eddig protestpártként jelent meg, és a bizonyos tűzfal mögött ki volt zárva a kormányzásból. Ez a mostani pártkongresszus Erfurtban, Türingiában arról szólt, hogy miképpen lehet konszolidálni a párt működését, miképpen lehet szalonképessé tenni azt, amit az AfD mond, miképpen lehet alkalmassá tenni arra, hogy ne csak tartományi szinten, amire nagyon nagy erőkkel készülnek már most ősszel, hanem szövetségi szinten is egy választható és kormányképes pártként jelenjen meg. Ennyiben tehát változás következett be, a korábbi balhés, veszekedős, meglehetősen konszolidálatlan működésű politikai csoportosulás, mozgalom helyett most igyekeztek egy nagyon megbízható és politikailag perspektivikus párt benyomását kelteni.
Mutattak be erre valamiféle konkrét stratégiát? Hogy érik ezt el?
Stratégián nem, mert a programadó kongresszus az jövőre lesz, ezt be is jelentették. Ugyanakkor az, hogy akár a kéttagú elnökség, akár az alelnökök személyében konszenzus alakult ki már a párt kongresszust megelőzően. Az, hogy Türingiában, ahol a leginkább radikális pártvezető Björn Höcke a hangadó, ott is voltak éppen azok a valóban a náci ideológiát idéző hangok, mintha kicsit elhalkultak volna, és ott is inkább a konszolidáció irányába mutatott volna a megszólalás. Ez is ugyanakkor az a fajta radikalizmus, ami korábban megjelent, az mintha visszaszorult volna. Ugyanígy az a külpolitikai szempont, és egyébként nagyon fontos kérdés, hogy mennyire Moszkva zsebében van, ugyebár az AfD, ami folyamatosan vádként hangzott el velük kapcsolatban, illetve amire utaló jelek mindig voltak is. Ez a fajta konszolidáció és a normalitás felé való elmozdulás, ebben jelent meg az, hogy a párt más akar lenni, mint eddig, így is demonstrálva a kormányzó képességét.
Ugye már 6-7%-kal előzik a Friedrich Merz kancellár vezette jobbközéppárt szövetséget, és hát a mostani kongresszuson célkitűzésként fogalmazták meg, hogy további 4-5%-ot erősödjön a párt. Ez mennyire reális?
Ezt nagyon nehéz megmondani, de az biztos, hogy a kormánykoalíció gyengélkedése az úgy tűnik, hogy tovább tart. Azok a reformok, amiket most be akarnak vezetni, azok persze nyilván valami hatást ki fognak váltani, és talán pozitívabb megítélést hoznak a kormánynak. Csendben mondom, hogy ez Magyarországnak és egész Európának is nagyon fontos lenne, ha egy működőképes, gazdaságilag erős Németország jelenne meg egyre inkább, de ami nagyon fontos, és ez az egész AfD kongresszus talán legfontosabb üzenete, hogy ők olyan ígéreteket akarnak tenni, amit aztán be is tudnak tartani. Ugye ez egy fontos politikai üzenet, hiszen azt róják föl a mostani kormánykoalíciónak, különösen Friedrich Merz kancellárnak, hogy bármit is ígért a választási kampányban, ezt a szociáldemokrata párttal együtt kormányozva nem tudja megvalósítani.
Tart-e még a politikai karantén?
A politikai karantén természetesen tart, de ez csak egészen addig tud tartani, és ez az igazi tétje ennek a mostani forró ősznek Németország keleti részén, amikor nem az AfD lesz nem csak hogy a legerősebb párt, hanem 100 Anhalt tartományban még az is könnyen előfordulhat, hogy megszerzik a parlamenti mandátumok 50% plusz 1 részét, tehát ilyen értelemben nem fog fölmerülni a kérdés, hogy kivel akarnak ők kormányozni. Ezek nagy kísérletek lesznek 100 Anhaltban és Mecklenburg Előpomerániában, még Berlinben is előfordulhat, hogy nagyon megerősödnek, bár ott az abszolút többség az aligha következhet be. Ugye egy ilyen helyzet, ez abból a szempontból is egy kísérlet, hogy vajon mit tudnak kezdeni a megszerzett hatalommal? Vajon valóban a konszolidáció irányba indulnak el? Valóban olyan reális programot tudnak előterjeszteni, ami azoknak a protest szavazóknak is jó lesz, akik egyébként csak DAFK-ból szavaztak rájuk. Tehát ez a mostani ősz ebből a szempontból érdekesnek ígérkezik.
Prőle Gergely volt berlini nagykövetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatóját hallották. Szlovákiában komoly feszültséget okozott a közlekedési minisztérium legújabb terve. A tárca ugyanis kötelezővé tenni a kamerás megfigyelést a vonatok vezetőfülkében. Miközben a minisztérium a biztonság fokozásával érvel, a mozdonyvezetők szerint a javaslat eltereli a figyelmet a szlovák vasút valódi, rendszer szintű problémáiról, és akár tömeges felmondásokhoz is vezethet. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A szlovák közlekedési minisztérium már készíti a vasúti törvény módosítását, amelyet még júliusban társadalmi egyeztetésre bocsátanak. A tervezet értelmében a vasúti fuvarozóknak kötelezően kamerákkal kellene rögzíteniük a mozdonyok vezetőállását, valamint szükség esetén a jármű előtti pályaszakaszt is. A tárca azzal indokolja a lépést, hogy a mozdonyvezetői fülke egy olyan speciális munkakörnyezet, ahol a dolgozók nagyfokú önállósággal tevékenykednek, és ahol egyetlen emberi hiba is beláthatatlan, súlyos következményekkel járhat. A minisztérium szerint a kamerarendszer elsősorban a megelőzést szolgálná, de elengedhetetlen lenne a vasúti balesetek és rendkívüli események okainak objektív kivizsgálásához is. Ígéretük szerint a törvény szigorúan szabályozná a személyes adatok védelmét, a felvételek tárolási idejét és azt is, hogy pontosan ki és hogyan férhet hozzá a videókhoz. A munkavállalók képviselői azonban korántsem látják ilyen pozitívan a helyzetet. Matyai Motička, a mozdonyvezetők petíciós bizottságának elnöke szerint a minisztérium egy olyan intézkedésre pazarolja az energiát, amely nem kezeli a vasút alapvető problémáit. Úgy véli, a folyamatos megfigyelés szükségességét semmi sem bizonyítja, ráadásul a cél kisebb beavatkozással is elérhető lenne. Motička arra figyelmeztet, hogy Szlovákia és egész Európa már most is kritikus mozdonyvezető hiánnyal küzd, ami miatt már jelenleg is járatokat kell törölni. Ha a kötelező kamerák miatt további dolgozók távoznak, egyszerűen nem lesz, aki vezesse a vonatokat. Ez pedig a megmaradó személyzet munkaterhelését növeli, ami pont a biztonság rovására megy, különösen azokon a vonalakon, ahol a mai napig hiányoznak a korszerű, automatizált biztosító berendezések. A szakszervezeti vezető szerint a szlovák vasút jelenleg olyan, mint egy motor, amely még működik, de már régóta esedékes lenne rajta egy nagy javítás. A szakma azt is kifogásolja, hogy a minisztérium nem hozta nyilvánosságra, mennyibe kerülne a kamerarendszer kiépítése az állami vasúttársaságnak. A mozdonyvezetők szerint a vitát nem szabadna a kamerákra leszűkíteni, miközben a vasúti ágazat a katasztrofális infrastruktúrával, az állami kargó pénzügyi válságával, a rossz munkakörülményekkel és a közúti fuvarozással szembeni versenyhátránnyal küzd. A mozdonyvezetők a jogi lépéseket sem zárják ki a tervezet ellen. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Kedves hallgatók, önök az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Király István Dániel nevében is köszöni figyelmüket, Zsámboki Zsolt.